Kisebb csoda történt ezzel a dallal kapcsolatban, így az elmúlt hetekben, hónapokban sokszor hallgattam, vagy sokat hallgatom. Nem vagyok egy nagy Hillsong jelenség fanatikus, de ez a dal ez nekem nagyon tetszik, és nem mertem fölhívni a fiúkat, hogy ilyen a héten, hogy hát ugyan játszátok már el, mert olyan jó lenne, és lőn csoda történt. Maguktól fölvették a repertoárra, és eljátszották nekünk. Felvezetésképpen egy igeverssel szeretném kezdeni, milyen meglepő. A János evangéliumának 4. részéből. Ez még nem a központi textus igevers, ez csak egy ráhangolódás. Jézus azt mondta nekik, az én eredelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Én ezt így sokszor nem mondhatom el magamról, hogy az lenne az eredelem, hogy annak az akaratát teljesítem, aki elküldött engem. Sokszor éhes vagyok. Önző vagyok. Saját akaratomat teljesítem. Azok a dolgok érdekelnek, amikben érintett vagyok, vagy a munkám során érintve leszek kősziklában. Ilyen szempontból sokszor nem jó illatúak a gondolataim, vagy bűzösek a tetteim is. És úgy állok itt előttetek, mint aki eléggé ki van fáradva egyébként, ki van merülve. Most egy olyan heten vagyok túl, amikor pihennem kellett, ki kellett pihenni az életemet. Nem nagyon tudtam sok mindent csinálni. Bő egy héttel ezelőtt volt egy olyan éjszakám, amikor hát halálfélelmem volt egy egészségügyi probléma miatt, és nem voltam másra képes, mint hogy igeverseket mondtam a Bibliából, ami kicsit ilyen bátorítóak. Van olyan is, ami nem bátorító, de azra volt szükségem, ami bátorító. És hát ezeket ismét rájöttem, hogy nem tudok sokat, kéne még tanulnom, de ez megnyugtatott. Ez valahogy átvitt ezen az éjszakán. És ez a hét, ami mögöttem van, egyszerűen nem tudtam sok mindent csinálni. Sokszor csak aludtam, meg gondolkoztam, meg készültem a mai igehirdetésre. És hát úgy állok itt előttetek, tudjátok, van az a mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, azt tanítja, és aki egyiket se tudja, az igazgatja. Én a középsőbe tartozom, nem tudom, hogy kell csinálni, de tanítom. De hát, ha közösen rájövünk, hogy kell csinálni azt, amiről most fogok beszélni. Aki nem ismerne, az Atyának szoktatok hívni, az abból ered, hogy Zoltán vagyok. Egyrészt férj vagyok, mivel hogy van egy feleségem, Zsófi. Egy nagyon jó társ az életben, legjobb. Másrészt apuka vagyok, az abból következik, hogy van két lányom. Abban a korban vannak, hogy lányok, és ez egy elég elhúzódó dolognak tűnik. Engem olyan tárgyak vesznek körbe, biztos mások máshogy élik meg, de hajgumik mindenhol, csuklón, ágyon, ágy alatt, porszívózásnál, hajráfok, pántok, fésük, plüssállatok, hercegnő, kastély, rózsaszín holmik, balettcipő. Néha jó ránézni a fiús családokra, ahol stoplis van. Nekem az ilyen masnis balettcipők jutottak. De nagyon szeretem. Aztán családfő vagyok. Döntéseket kell hozni, vezetni kell a családot. Ez sem könnyű. Iskola, óvoda, tudjátok, sok minden van. Aztán gyerek is vagyok, vannak szüleim. Ott is helyet kell állni. Már ott nem gyerek vagyok, ott már egy kicsit más pozícióba kerültem, ott sokszor. Sokszor én vezetem a családot, vagy segítek. Aztán hát két generációs házban élek, társas házban, ott is vannak kapcsolatok, a Zsófi szülei vannak az alsó szinten. Az is jár munkával, együttéléssel, surlódásokkal, ott is kell vezetni az életet. Gerebézni kell, hogy nem mindig az apósom gerebézzen, vagy összeszedni a diókat, hogy nem mindig összedje össze a diókat. De mondjuk mindig megtöri. Nagyon aranyos. Sok diónk van. Aztán gyülekezetvezető vagyok, úgy állok itt előttetek, utána sokszor, vagy sokan így tekintetek rám, most már, hogy gyülekezetvezető vagyok. De amúgy nem csak az vagyok, halljátok, szóval más is van mögötte. Az gyülekezet ügyes-bajos életének minden szinterétre talán rálátok. Látom a sok gyönyörű szép dolgot, meg jó dolgot, amik történnek, meg amik történik velünk, bennetek az életünkben, amikor hatással lehetünk másokra, és látom azt is, ami persze nem jól működik, és aminek sokkal jobban kéne működnie. Sok hiánnyal, sok döntéssel, esetenként konfliktusokkal és nehézségekkel, amikor egymás bűnét kell elviselnünk és elszenvednünk. Aztán önkéntesként dolgozok egy szervezetben, a Barnabás csoportban. Ez egy ilyen bizonyos, nem túl magas szintű elköteleződést jelent, de nagyon szívesen járok oda, és tanulok, és nézem, hogy működik különböző felekezetekben, meg máshol így Istennek az országa, hogyan kell jól vezetni, jól látni minden ilyen részét. Aztán hát van hobbim is, próbálok néha kikapcsolódni is. Valaki tudja, mi a hobbim? Már egy párszor prédikáltam, és mindig megjelenik benne, most nem fog, ennyi. Horgászom, igen. Aztán már régen horgásztam, lehet, hogy azért. Aztán próbálok mozogni is. Például, hogy a templomot karban tartsam. Hát szóval én szerintem nem vagyok egyedül. Hogyha bármelyetök ide, nagyon sokat tudna mesélni, hogy hány felelősség, és hány feladatot kell futtatni, és vinni, és döntéseket hozni. És hány feladat az, amit magad mögött hagysz, de úgyhogy nem tudod elvégezni. Mert valamit, ha csinálsz, akkor valamit nem tudsz csinálni. És néha nehéz eldönteni, hogy mit hagysz magad mögött. Mi az, amivel nem foglalkozol, vagy ki az, akivel nem foglalkozol, mert nem fér bele. Mindenkivel nem lehet mindig. De az az eredelünk, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ez egy új szövetségi vers, de az a történet, amit felolvasnánk, kérem, hogy vegyétek elé is a bibliáktokat, az Ószövetségnek a végén található egy kis proféta. Állítólag 150 centi alatt volt. Ez csak vicc volt. Nem azért kis proféta. De egyébként lehet, végülis nincs róla semmilyen információ. De általában azért, úgy tudom, azért is tették oda végére, mert ilyen keveseket írnak. De szerintem ez olyan szempontból nem rossz, hogy viszonylag hamar el lehet olvasni. Most is így egy szuszra az egész könyvnek a felét el fogjuk olvasni. Ugye két részből áll, és az elsőt fogjuk elolvasni. És talán kiemeli a gondolatot, hogy nem mondott sokat, de amit mondott, az fontos. Nem véletlenül van ott az igében. És egy tömör gondolat, tömör gondolatok vannak benne. Úgyhogy figyeljünk rá oda. Ne csak a nagy profétákat olvassuk. Ne csak az új szövetséget, Pált, a nagyokat. Olvassuk a kicsiket is. Mert nem olyan kicsik ők azért, ám. No, tehát Haggeus 1 és az egész első fejezet. Felolvasom, jó, kicsit hosszú, de olyan elég sztoris, nem olyan nehéz követni. Darius király második esztendejének, kinek van zsákos bibliája, ilyen puha kötésű. Most először találtam egy hibát benne, hiányzik egy nem szó, majd figyeljétek. Azaz, igen. Darius király második esztendejének 6. hónapjában, a hónap első napján így szólt az Úr Haggeus proféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsua főpaphoz, Jócádok fiához. Így szól a seregek ura. Azt mondja ez a nép, nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje. Az Úr szava pedig így szólt Haggeus proféta által. Hát annak van itt az ideje, hogy ti faborkulatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll. Most azért azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be. Eztek, de nem elégedtek meg. isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét. Azt mondja a seregek ura, jó gondoljátok meg útjaitokat. Menjetek fel a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a házat, hogy gyönyörködjen benne, és megdicsőítessem, ezt mondja az Úr. Sokat vártok, de íme kevés lesz, és amit hazahordtok, én szétfújom. Miért? Kérdezi az Úr. Az én házamért, amely íme romokban állt, pedig mind a magatok háza körül sürgölődtök. Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld. Szárasságot rendeltem a földre, és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre, állatra és minden kétkezi munkára is. Akkor hallgatott Zerubábel, Sealtiel fia, Józsua főpap, Jócádák fia és a megmaradt nép az Úrnak, az ő Istenük szavára. Haggeus proféta beszédeire, amiért elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és félelem fogta el a népet az Úr előtt. Akkor Haggeus, az Úr követe, így szólt a néphez az Úr küldetésében. Én veletek vagyok, ezt mondta az Úr. És fölöndította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Juda helytartójának lelkét, Józsua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a seregek urának, az ő Istenüknek a házán, a 6. hónap 21. napján, Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében. Időszámításunk előtt olyan 520 körül járunk, és ez egy ilyen állítólag 2 hónapos időszakot foglal magában ez a tevékenysége Haggeus prófétának, amit itt olvashatunk. És hát valamiért fontosnak tartotta az író, az Úr, hogy ez az üzenet benne legyen a Bibliában. Ezen a ponton már véget ért a babiloni fogság, és az embereknek a jó része Jeruzsálembe visszatért, és egy kicsit korábban, körülbelül 20 évvel ezelőtt, mint ahogy ezek a szavak elhangzanak, a templom újjáépítése az megindult. A samaritánisok, akik 70 éves fogságuk alatt oda letelepültek, ők egy darabig akarták is támogatni ezt az építkezést, de aztán ezt az izraeliek nem fogadták el. Utána pedig bepanaszolták őket, hogy hát itt lázadás folyik, és hogy ezt nem kéne engedni, hogy ez a templom felépüljön. Jött is a parancs, hogy abba kell hagyni. Ugye perzsa uralom alatt vagyunk még. De aztán hát Izrael jelezte, hogy mi még régebben kaptunk egy engedélyt Szírus királytól, és tudjuk igazolni, hogy mi ezt a munkát elkezdhetjük, és fölépíthetjük a templomot. De az embereknek a kedve már elment. Azt látjuk, ekkor lép be Haggeus proféta, hogy elment a kedvük ennek a templomnak a fölépítésétől. Itt jelenik meg a színen Haggeus, és ugye hónap, év, hónap, nap, minden van. Azok mindig valamit kiemelnek, valami fordulópontot, valami fontos dolgot jeleznek, hogy ennyire pontosan meg van örökítve. És két dologról nem szeretnék beszélni. Az egyik az így a munka sokszor elő fog jönni. Az így a munka teológiája, hogy miért, hogyan, kinek, miért kell dolgozni. Nem ez a lényeg. Időmenedzsment is része lehetne az ige hirdetésnek, meg ennek a történetnek, de azzal se fogunk foglalkozni. Sokkal inkább szeretnék arról, amikor az életünk egy kicsit belekeveredik a málnásba, amikor már nem látunk ki, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, és miért csinálunk, és mit csinálunk, vagy mit kéne csinálnunk, hogy akkor vajon mi a helyes hozzáállás az életünkhöz, és mit tanulhatunk meg ebből a történetből Istenről, mit láthatunk meg róla, hogy ő hogy néz ránk, és mit szeretne az életünkkel. Ugye egy elég ütős kérdéssel kezdi Isten. Hát annak van itt az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még rovogban hever. A nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Ugye elment a kedvük ettől az építkezéstől. Már gyönyörű szép, már lambéria volt a házon, térkővel le volt burkolva a garázsbejáró, új nyílászárók voltak, szigetelés megtörtént, kis ház elkészült, kerek volt a történet. És hát Isten tudja jól, hogy a nép tudja, hogy van egy feladatuk, amit kb. 20 évvel azelőtt kaptak, amikor visszaértek Jeruzsálembe. Hát megszabadultak a rabságból, és azért vannak itt, hogy Jeruzsálemben, hogy helyreállítsák a legszentebb helyet, a legfontosabb helyet Izraelnek az életében, a templomot. És ez volt az első számú feladat, ami után következtetett volna minden más, vagy lehet, hogy talán pontosabb, hogy ami mellett még lehetett volna foglalkozni a lambériával. Hát nem egy elhanyagolható szempont, hogy szeretnénk jó körülmények között élni, szeretnénk szép házban élni, és sorolhatnám. De helyette az történt, hogy elkezdett a nép halogatni. Nemrég olvastam egy cikket az Indexen, hogy az embereknek a 20%-a az krónikus halogató. Ugye akkor minden ötödik ember itt az. Ki az, aki beletartozik ebbe a körbe? Én nagyon érintett vagyok. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy energiákat kell beletennem, hogy ne halogassak. Jó lenne, ha nem tartoznék bele. És ez az életünk minden szinterére kihat. Nem fizetjük be a számlákat időbe, vagy nem készülünk el a határidős munkákkal, nem válaszolunk levelekre, majd máskor, majd kicsit később. Eltoljuk a munkát, a házi munkát a kert körül, vagy a lábasok környékén. Majd visszahívjuk, nem baj, hívott. De látom, most nem érek rá. Utolsó pillanatra halasztjuk a karácsonyi ajándékok megvásárlását. Közeleg ez is, aki szokott ilyet venni. És hogy ne is beszéljünk a nyugdíj előtt a karékossági programról, azért nehéz azt is eldönteni, nem? Hogy hova meg? Majd ráér még, hát van 40 évem. Több oka van, ahogy néztem az angol tudósoknak a beszámolóját, hogy egyrészt túlbecsülik a munka elvégzéséhez szükséges időt meg energiát. Ez egy óriási, ezt bele se kezdek, most erre nincsen. Vagy alábecsülik. Elkezdem, és hát ez azt hittem, hogy ez csak ennyi, aztán nem, és inkább abba is hagyom. Ad egyfajta izgalmat is, hogy hát most még nem csináltam meg, de majd megcsinálom, kicsit így fölturbóz. Vagy azt hiszük, hogy nem szerencsés olyankor dolgozni, amikor nincs hozzá hangulatunk. Az nem jó állapot, akkor lapozzunk, csináljunk mást. Tehát valami olyat csináltak, amit nem most, és lehet, hogy nem így kéne csinálniuk. Nem vitatták az emberek, hogy ez a felelősség az övék lenne, hogy nekik ezt kéne csinálniuk. Egyáltalán nem vitették. Tudták jól, hogy az ő dolguk. Nem lázadtak föl ilyen szempontból Isten ellen. Hát nap mint nap látták a templomot, a romos falakat, a lyukakat a falon. Látták az ideiglenes sátrat, látták az ideiglenes áldozati helyet, ahol folytak a szertartások. Azért az nem az igazi. Azért látták jól, hogy itt valami dolog van, dolognak kéne lenni. De az élet folyt tovább. Hát működött minden végül is. Nem kellett fölépíteni és nagyon szépé tenni ahhoz, hogy működjön a templom. Istennek a helye. Meg voltak elégedve azzal, ami van. Bőven elég volt nekik. És hát védhető volt kifogást, azt mindig szoktunk találni, azt hiszem, és nagyon jó kifogásokat lehet találni, hogy miért nem. Hát nekik is megnehezítették a dolgokat, ott voltak a mindenféle népek, meg a királyok, meg a... Hát ezt most hagyjuk a francba. De volt egy határozó feladatuk, amit a múltban kaptak, ha úgy tetszik, egy elhívásuk, vagy egy hívásuk, ami ott élt bennük, de mindent csináltak. Hiszen már gyönyörű szép házak voltak, csak éppen azt nem, amit Isten odahelyezett a szívükre, hogy azt csináljátok. Légy szíves! Amit tettek, az egy teljesen más irányba mutatott, az befele mutatott. Maguk miatt tették, magukért csinálták, és a cselekedeteik, a munkájuk nem Istenre mutatott, nem a templomra mutatott, hanem az életükre. Fölcserélődött a fontossági sorrend, egy csere következett be az értékrendjükbe, a munkájukba. És mi lett az eredménye? Mi az eredménye, hogyha csak megyünk, nem állunk meg, és nem gondolkozunk azon, hogy hol tartunk, hogy mit csinálunk, és hova jutottunk, és honnan indultunk? Azt látjuk, hogy veszteséget okoz. Személyes szinten is, sőt, még a környezetünk szintjén is. És hát Hageus ilyen sebészi pontossággal tárja fel a helyzetet. Azt mondja, hogy sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Eztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegetni. Ez mondjuk nem olyan nagy baj. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Éreztetek már ilyesmit? Hogy a munkátok az úgy csináljuk, de valahogy nincs eredménye. Nem látjátok az eredményét? Nem elégít meg titeket? Sokat dolgozunk, de mintha kevés lenne az eredmény, sőt, itt meg is fordul a dolog, hiszen azt mondja, hogy sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Ez nem fordítva szokott lenni? Hát kevés magból lesz sok termés, és megfordul. Hallottam ezt a példát, hogy ez ilyen Las Vegas-i, hogy Las Vegasból jó kis vagyonnal lehet eljönni, csak jó nagy vagyonnal kell oda menni, és abból lesz kis vagyon. Megfordul a törvényszerűség. Istennek a rendje megfordul. Eljárunk boltba vásárolni folyamatosan, mert üres a hűtő. Jaj, mit adok a gyereknek? Mit fogok este bekanalazni, ha egy kicsi nyugi van? Mert tele van a ruhánk szekrénnyel. A szekrényünk ruhákkal, de nem találom a megfelelő inget, vagy a megfelelő pólót. Újat kell venni. Csibóból nagyon jókat lehet rendelni. Hogy mindegy, mennyi bevételem van, de nem elég. Kell még munkát vállalni, kell még valami plusz csinálni, hogy még több legyen, hogy ki tudjam a vágyaimat elégíteni. Vagy nincs elég tisztaság otthon, muszáj még törölgetnem, pakolnom, muszáj valami dolgokat csinálnom, hogy kielégítsem azt a vágyat, ami bennem van. Persze fontos, mindegyik fontos egyébként. Bizonyos kontextusban. Vagy öreg az autóm, már 6 liter, már 7 liter teszik, és csak 6-ot kéne, hát kész csőt, kell vennem egy szebbet, egy újat, vagy egy jó kis szerszámot, egy húrót, egy aksissat, hát ez már régi. Persze ugyanúgy lehet vele csavarozni. Szóval valahogy kiderül, hogy az az út, amin járnak, és ahogy csinálják, az nem vezet el oda, ahova el kéne, hogy vezessen. Nem az az eredménye a tevékenységüknek, hogy megelégedjenek, hogy megelégedjünk. A meglévő javak nem adják a megelégedésnek az érzését, és a legalapvetőbb szükségletek is betöltetlenül maradnak. Illetve én azt mondom, hogy úgy is igaz ez a kijelentés, hogy annak érezzük, hogy nincs betöltve. De akár érezhetnénk úgy is, hogy be van töltve. Sok jó pár embert ismerek, Török Bálinton, gazdagokat is, nem, vagy szóval ilyen jó menő vállalkozókat is, meg sokat beszélgettünk is, akik látom, hogy olyan hőfokon élnek, és olyan, és üzletet üzlet után csinálnak, és én nem értem, hogy miért nem lehet néha megállni. Persze lehet, hogy őket, nekik ez fontos, és ez is rendjén van, de hogy még többet legyek távol, még többet kell kockázatot vállalnom, csak hogy több legyen, vagy nagyobb legyen, vagy nem tudom. Aztán Hageus, én úgy értelmezem, hogy egy kicsit mélyebbre ment még. Azt olvassuk, hogy csak a magatok háza körül, ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld. Parancsomra szárazság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Valóságos veszteséget is átélünk, sőt, és keményebben kell dolgoznunk, mint ahogy amúgy kéne dolgoznunk. Úgy érezzük, és tényleg keményebben dolgozunk. Sőt, én nekem úgy tűnik, hogy ez nem csak a személyes életünkre van hatással, hiszen ha szárazság van, Hiszen ha nem esik az eső, nem csak az én házam fölött nem esik az eső, a szomszédnál sem esik az eső. Ha nekem kínom van, nehézségem van, és én elkönyvelek veszteséget, akkor a családom is elkönyveli ezt a veszteséget, vagy a környezetem is, a lakókörnyezetem is elkönyveli ezt a veszteséget. És kikerülnek Isten ajándékai, Isten áldásai alól kikerülünk. És hogy miért is történik? Azt higgyük, azt olvassuk, hogy azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Féltékeny lenne Isten, hogy ó, hát nektek olyan szép házaitok van, nézzétek meg, én meg itt vagyok ebbe a romos épületbe. És akkor majd büntetésbe kerültök, hogy ilyeneket csináltok. Úgyhogy dolgozzatok jó sokat, jó. Nézzétek meg, hogy ez hogy működik. De nem, Isten nem büntet, nem olyan Isten, aki büntetne. Nem is féltékeny. Ez csak egy egyszerű következménye annak, hogy valami belül megcsérülődött, megfordult. És nem azt tesszük, amire Isten elhívott, és amit tennünk kéne. És nem a helyes sorrendben tesszük a dolgokat. Nem készült el a templom, de én szerintem ez nem azt jelenti, hogy ez Istennek hatalmas kárt okozott volna. Nem azt látjuk. Azt látjuk, hogy ez nem Istennek kellemetlen, hanem a népnek. Azok, akik nem álltak bele abba a munkába, amit az Úr tervezett, amit szeretett volna elvégezni. És hát azt látjuk, hogy két célja van vele, hogy megdicsőüljön. Ez egy alapvető célja Istennek ebben a munkában, és hogy gyönyörködjön benne. Megdicsőjön és gyönyörködjön abban, amit teszünk, és ahogy tesszük. És hát fellélegezhetünk, hogy hát nekünk nem kell templomot építeni. Ugye még a Kőszikla nincs ilyen gyülekezeti házépítési projektben, nem kell jönni, téglákat hordani, ajtókat, ablakokat beállítani. És hogy ez nem vonatkozik ránk végül is. És ha visszaélnék az ige és a pulpitus tekintélyével, akkor azt mondanám, hogy kicsit megkönnyítsem a munkámat, de hát a gyülekezetbe kell dolgozni, és gyertek, és vállaljatok olyan szolgálatokat, amiket még nem vállaltatok, és egyébként is a Kösziklubba is kéne a nagyokhoz egy tanár, meg ilyen szolgálatban, olyan szolgálatban van sok üres hely. Ezzel lehet építeni a templomot, de ezzel visszaélnék az ige tekintélyével, ez nincsen benne. A viccet félretéve. Mindegyikünk megszabadult a fogságból, vagy úton vagyunk, vagy egy célja az életünknek, hogy Istennel legyünk közösségben. Mindegyikünknek kaptunk valami elhívást. Van egy elhívásunk, van feladatunk, és amit lehet, hogy éppen halogatunk, amit nem csinálunk. Sok más dolgot csinálunk, csak azt ne csináljuk. És mást teszünk helyette. Én nehezen mondom ki, de például egy szent gyülekezeti, vagy ilyen egyéb szolgálat is lehet halogató hatású. Azt sem tudom, miért vállaltam el, de csinálom, mert azt mondták, hogy csináljam, és különben is, hát ezt kell csinálni, különben máshogy furcsán néznek rám. Vagy a pelenkázás, a gyerekekkel való játék, törődés is. Lehet egy olyan szolgálat, amiben Isten megdicsőül és gyönyörködik benne. Vagy egy profán munka, egy munkahely is lehet szent. Lehet úgy csinálni, hogy abban Isten gyönyörködjön. De lehet egy pótcselekvés is, sok ilyen munka. Mi magunk vagyunk a Szentléleknek a temploma. Ez egy elég személyre szabott dolog, hogy vajon kinél, milyen státuszba kerülnek ezek a feladatok. Remélem már. Valószínűleg elég elveszettnek érzitek magatokat ezen a ponton már. Isten is úgy gondolta, hogy elveszett a nép, és szólt. Haggeus jött, és profétált. Nem sokat mondott, de mégis megváltoztatta az embereknek a szívét. Az ige hirdetésemnek így a kulcs gondolata, én szerintem ennek a történetnek is a kulcs gondolata. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Ezt olvassuk. Kettőször olvassuk, ami kiemeli. Sőt, olvastam, hogy a sémi történetírásban a csattanó, az nem úgy van, mint itt a nyugati világban, hogy a végére tesszük, hanem ők a közepére tették. Ami kiemelkedik a történetből, amit nagyon oda kell figyelni, az a közepén helyezkedik el. És azt mondja az Úr középen kettőször is, hogy gondoljátok meg, hogy mi történik veletek. Meg kell állni, és meg kell gondolni, hogy mi történik velünk. Kierkegaard mondta, hogy az életünket előrefelé éljük, de visszafelé értjük meg. Tehát meg kell állnunk, és vissza kell nézni, és gondolkozni kell rajta. Úgy is mondhatnám, hogy időben szálljunk le a rossz irányba tartó vonatról, ne közbe kelljen kiugrani az ablakon, mert az fájdalmas. Ilyesmi fájdalmat értem át én is. És biztos ismeritek ezt az indiános példát. Nemrég hallottam, hogy hát a nagy sas törzsfőnököt elviszik New Yorkba repülővel. Megérkeznek, leszáll a repülő, és mondják neki, hogy törzsfőnök, akkor menjünk tovább, menjünk be New Yorkba, hát nézzük meg a várost, de nagy sas leül az aszfaltra, és csak ott ül. Nézik, hát törzsfőnök, menjünk, gyere nagy sas, New Yorkban van dolgunk. Nagy sas csak ül, és azt mondja, hogy be kell várni a lelkemet, túl gyors volt a repülőgép. Nekünk is sokszor van szükségünk arra, hogy leüljünk, és bevárjuk a lelkünket. Utolérjük magunkat. Magától nem jönnek ezek az alkalmak el. Valahogy úgy érzem, egy ilyen folyamatos újratermelődő feladat halmazokban vagyunk, és hiába csinálunk meg valamit, abból három másik lesz. Egy ilyen nagyon gonosz amőba, vagy vírus, vagy nem tudom, hogy vannak ezek a feladatok, de hogy soha nincs vége, az tuti. Nem fog kiáltani egy feladat, vagy egy nem lesz olyan helyzet, hogy na most ülj le, egy napig ne csináljál semmit, csak gondolkozzál. Nem, ez meló, ez egy döntés, ez nehéz, de úgy tűnik, hogy Istennek ez fontos, hogy gondoljuk meg, hogy mi történik velünk. És szerintem nem véletlenül használja ezeket a képeket Isten ebben a felszólításban. Harmatot az ég, termést a föld, hegy, búza, bor, olaj. Isten az, aki ezt a világot teremtette. Isten az, aki fenntartja ezt a világot, és aki az életünket is fenntartja és fogja, és tőle függünk. Ebben a kontextusban tudjuk megérteni, hogy kik vagyunk. Abban a kontextusban nem, amit a világ mond, amit a világ sugal. A biblikus világkép sajnos most, vagy nem tudom, de szöges ellentétben áll azzal a szekuláris világképpel, amit sugal nekünk, hogy csak a munka fontos, csak az határozza meg az értékünket, hogy amőbákból lettünk, és úgy lettünk emberek, és mi az érték, és mi nem érték. Bele kell tenni magunkat a bibliai világképben, ahogy Isten néz ránk, csak úgy tudjuk megérteni magunkat és az életünket. És fontos tudnunk azt, hogy ezt most itt a GLS-en hallottam, hogy a tevékenységünknek a motivációjában mi áll. Mi a legvégső motiváció egy-egy feladatunknak, tevékenységünknek, dolgunknak, munkánknak a dobozában, a legfelső dobozában vajon mi áll, miért csináljuk, mi a motivációja ennek. És azt látjuk, nekem tetszik következő néhány állítmánya, amit Isten használ ebben a helyzetben. Ugye egyrészt azt mondja, hogy gondolkodjatok. Másrészt utána három dolgot mond. Az egyik, hogy menjetek. Tehát ez nem könnyű, mert valamit ott kell hagyni. Valamit le kell rakni. Ha elmegyünk, akkor ott valahol nem vagyunk. És egy kicsit meg kell halni olykor. Ez lehet, hogy egy külön munka, ami pénzt hozna, ott kell hagyni. Lehet, hogy otthon meg kell elégednünk azzal az állapottal, hogy poros a könyves polcnak, a könyveknek a teteje. Bár gondolom már sokan eljutottatok erre a pontra. Mi is, bocsánat. lehet, hogy munkahelyet kell váltanom. Lehet, hogy abba kell hagynom egy gyülekezeti tevékenységet. Valamit ott kell hagyni. Utána azt látjuk, hogy azt mondja, hogy hordjatok. Elő kell készülődni. Nem biztos, hogy rögtön bele kell vágni, vagy bele tudunk vágni abba, amit csinálunk. Lehet, hogy nem is látjuk még pontosan, hogy mit kéne tennünk, mit kéne csinálnunk. Föl kell mérni magunkat, beszélgetnünk kell valakivel lehet, tanácsot kell kérnünk, visszajelzést kell kérnünk. Van valami előkészítő tevékenység, hordjatok. Nem egyből mondja azt az Úr, hogy építsetek. Az a következő, építsetek. Kezd el csinálni azt, amit eddig nem tettél. De tudod jól, hogy ez a te feladatod lenne. Indíts egy házi csoportot. Kapcsolódj be valami szolgálatba, a gyülekezetbe, vagy máshol. Vagy találkozzál emberekkel valamiféle tanítványi kapcsolatban, és segítsd őket. Lehet, hogy el kell mondanod a történetedet kollégádnak, szomszédodnak, egy ismerősnek. Vagy lehet, hogy korábban kell fölkelned, hogy imádkozz a gyermekeidért, az ismerőseidért. Vagy lehet, hogy korábban kell hazaérni, hogy a gyermekeddel lehessél egyáltalán, a családoddal lehessél, hogy szombaton otthon lehessél. De persze vannak olyan állapotok, meg olyan helyzetek, ami ahol teljesen normális, hogy mondjuk szombaton nem vagy otthon. És hát engem megenne a sárga irigység, a proféta lennék, mert Haggeus ezt olyan jól csinálta, hogy néhány hét leforgása alatt, amit eddig nem csináltak meg sok-sok-sok év alatt, azt elkezdték csinálni. És ez a felszólítás, ez valahogy betalált nekik a szívükbe, és tudták, hogy mi a probléma. És nem akármire jutalmazta meg őket Isten. Egyrészt azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy én veletek vagyok. Alapvetően az Úr mindig velünk van, de ott van a munkájukban, ott vannak a kihívásaiban, és vezeti őket, és ott van velük az Úr. Azt mondja, hogy veletek vagyok, amikor ezt csináljátok. És gyönyörködik bennünk. Illetve a második részben olvassuk, hogy ettől a naptól fogva majd áldást adok. Én ezt ilyen kétszintű áldásnak érzékelem, vagy tudom felfogni. Egyrészt megelégedettséget tud adni. Ha helyre kerül a sorrend, az értékrend bennünk, és tudjuk, hogy hova megyünk, honnan jöttünk, az ad egy megelégedés nekünk. Illetve ennek nem vagyok a siker evangéliumnak a híve, de ez jelentett egy pluszt is. Forrásokban, erőforrásokban, anyagiakban, működhet máshogy is. Lehet, hogy jobban. Befejezésképpen egy rövid történetét mondanék el. Nem tudom, gondolom Nobel-díjról mindenki hallott már, Alfred Nobel. Ugye ez a legfőbb kitüntetés, akik kivételesen nagy mértékben tettek valamit hozzá a világ megjobbításához. Egyrészt van egy Nobel békedíj, ezt évenként adják oda, másrészt pedig a bölcsészet meg a természettudományok területén is minden évben odaadják ezt a díjat azoknak, akik valami olyat tettek, hogy a világ jobb legyen, vagy jobban működjön. És nem tudom, ismeritek-e a történetét ennek a díjnak. Ő egy svéd kémikus, ez az Alfred Nobel, aki azzal alapozta meg a hírnevét, illetve nem a hírnevét, mert most már másról ismerjük, a vagyonát, hogy olyan robbanószer talált fel, ami hihetetlenül erős volt, és az addigi kor leghatékonyabb robbanószerkezete volt, robbanószere volt, és ezt az engedélyt, ezt a know-how-t adta el kormányoknak és hadseregeknek, és ezért kapott ő nagyon sok pénzt. És egy napon meghalt a testvére, de véletlenül az újságok azt az ő halál híréről írtak. És egy gyászhír jelent meg róla, aki még élt, az Alfred Nobelről. És úgy emlegették őt ebben a gyászhírben, ezekben a gyászhírekben, mint aki feltalálta a dinamitot, és azzal szerezte a vagyonát, hogy a tömegpusztítást egy új szintre emelte, akinek a találmánya által még hatékonyabban lehet még több embert elpusztítani. Tehát lehetősége volt még így az életében elolvasni a róla szóló gyászjelentést és gyászhírt, és ez megdöbbentette őt. Aztán nem csodálkozunk rajta, hogy megdöbbentette őt. És ott átgondolta az életét, hogy ő most hol van, és valamit másképpen kezdett el csinálni, mert nem szerette volna, hogy ő így kerüljön be a történelemkönyvekbe. Fogta a vagyonát, és létrehozta ezeket a díjakat, és most már nem úgy emlékszünk rá, mint aki a halálnak az előre mozdítója, hanem úgy emlékszünk rá, mint aki az életnek a világ megjobbításáért dolgozik, és az ő neve ezzel van valahogy így összefüggésben. De volt egy pont az életében, amikor eljutott oda, hogy átgondolta azt, hogy ő most mit tett le az asztalra, mit csinál, amit kapott, azt jól tudja kamatoztatni. Hát szóval ez az én vágyam ezután az elmúlt időszak után, amiket tapasztaltam, hogy tudjam az atyának az akaratát tenni, és hogy tudjam az ő templomát építeni. És az, amiben nagyon sokszor beletörik a bicskám, és nem sikerül, úgy érzem. Ahhoz, hogy egy kicsit megálljatok, vagy megálljunk, majd fönn lesz a hanganyag a honlapon, fogok egy pár kérdést oda tenni, vagy egy kis mankót, gondolatokat. Hogyha van alkalmatok, lehetőségetek, hogy ezen elgondolkozzatok, akkor ott megtaláljátok. Azért, hogy meg tudjuk azt tenni, amit Isten is mondott, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Imádkozom egyet, hogy aztán gondolkozhassunk, hogy mi történik velünk, és mi van velünk. Istenem, köszönöm azt, hogy értékesek vagyunk számodra az életünk. Köszönöm, hogy te nem megbüntetni akarsz minket, hanem te megjutalmazni akarsz minket magaddal, az áldásaiddal. Hogy te gyönyörködni akarsz abban, akik vagyunk és amit teszünk. Köszönöm, Istenem, hogy adtál valamit a jelenlétedből belénk. És jó közösségben lenni veled, megvalljuk. Jó kilépni, és rád bízni magunkat. És látjuk azt, hogy mennyi érezzük, tapasztaljuk, hogy mennyi veszély fenyeget minket, hogy mennyi sok minden vesz minket körbe, és hogy olyan sokszor le tudjuk venni arról a szemünket, amit tennünk kéne. Levesszük a szemünket rólad, és magunkra helyezzük. Istenem, kérlek, segíts nekünk abban, hogy ezt tudjunk megállni, és tudjuk átgondolni az életünket, és tudjunk belekapcsolódni abba a munkába, amit eredendően szántál nekünk. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket. Köszönjük, hogy elhívtál minket. És köszönjük, hogy szeretsz minket, Istenünk. Amen.